Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennye édesatyánk az Úr Jézus által, köszönjük te néked, hogy új esztendőre virattunk, és köszönjük néked, hogy most eljöhettünk ide a templomba, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged, aki egyedül vagy méltó erre. Köszönjük néked most is az elmúlt esztendő minden testi-lelki áldását, és kérünk, hogy irántunk való szeretetedet ez új esztendővel se szakíts félbe. Áldj meg minket, vezess minket ebben az új esztendőben is. Köszönjük néked, hogy nem akarsz minket üres kézzel elindítani erre az évre, hanem meg akarod tölteni a mi kezeinket, a mi szíveinket, a te áldott ígéddel, hogy ezzel megerősítve, megbátorítva, megvigasztalva, ezzel megörvendeztetve tudjunk elindulni mindnyájan a magunk külön kis életútjára, de együtt ez a gyülekezet is a maga ezévi útjára. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk hatalmas ígédből, hatalmas lelked által, és add, hogy a szívünk megnyílhasson a te ígéd előtt, és befogadhassuk, forgathassuk a szívünkben, és kövessük azt. Köszönjük néked, hogy te nem hagyod üresen azokat, akik hozzád jönnek. Köszönjük néked, hogy a mögöttünk lévő ünnepekbe is tapasztalhattuk ezt, oly sok embernek annyira üres volt ez az ünnep, megint lehet sokat vártak tőle, de keveset kaptak benne. Köszönjük, hogy minket az ünnepekbe is elláttál a te áldott beszédeddel, ígéddel, és fölemelted a szívünket a földiekről, a mennyeiekre, az örökké valókra. És köszönjük, hogy most is, amikor körülöttünk annyi ember elmerül az italban, meg jóslatokban, meg fogadkozásokban, és emberi szinten maradnak, köszönjük, hogy mi rád tekinthetünk, és a te ígéddel megtöltekezve indulhatunk el az új életszakaszra. Kérünk, áldj meg minket, Urunk, nagy neved dicsőségéért. Jézus nevében. Amen. Isten igéjét, testvéreim, Mózes 4. könyvéből olvasom, a 6. részből, a 23. és következő versekből. Azután így szólt Mózeshez az Úr. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Így mondják ki nevemet Izrael fiai felett, és én megáldom őket. Kedves testvéreim, új évre indulunk, de nem mindegy, hogy hogyan. Az Úr elém hozta, hogy így az új év első Isten tiszteletén ezt az áldást, amit Ároni áldásnak szoktunk nevezni, vagy papi áldásnak mások, ezt hozzam el, és ezt mondjam el nektek. Annak idején Isten Mózeshez szólt, hogy Mózes tanítsa meg erre a szövegre Áront, az Izrael papját, főpapját, és a fiait, akik követték őt a papságban, mert azoknak pontosan ezekkel a szavakkal kell a jövőben megáldaniuk Isten szövetséges népét. És ez így is történt azután hosszú-hosszú időn keresztül. Ez volt az egyik legmegragadóbb esemény a jeruzsálemi templomban, és a zsinagógákban is később, amikor a papok, vagy aztán a rabbik ezt az áldást felolvasták, mégpedig nem csak az ünnepeken, hanem ezt minden nap felolvasták, reggel is, meg este is. Tehát kétszer is elhangzott ez az áldás az Izrael népe feje fölött. Mert hogy egy emelvényről mondták el mindig ezt az áldást, és felemelt kezekkel. Ennek a szövegnek nagyon nagy jelentősége volt a zsidó emberek életében, nyilván a hívőknek az életében, mert akik nem hitték, azoknak nem sokat jelentett, de a hívőknek nagyon is sokat jelentett. És erre utal az is, hogy ezt az áldás szöveget, ezt annak idején 1979-ben egy kutató, egy régész megtalálta a Hinnom völgyében egy sír, illetve sírokat tártak ott fel, és a Hinnom völgyében Jeruzsálem mellett találtak egy sírt, amelyben kis ezüst tekercseket fedeztek föl, és azokat nagyon óvatosan kitekerték a megfelelő technikával, és ezekre a kis tekercsekre az ároni áldásnak, ennek az áldásnak a szövege volt felvésve, ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akik ottan el voltak temetve annak idején, azok fontosnak látták, hogy ezt a szöveget szinte velük együtt temessék el. És ez egy igen jelentős dolog, és mondhatjuk, hogy egyébként manapság az Ószövetség héber szövegéből ez a legrégebbi maradványunk, pontosan a felvésett szöveg pontosan megegyezik a Mózes 4. könyvéből felolvasott szöveggel, héber szöveggel, és a tudósok ezt Krisztus előtt 850-re datálják, tehát nagyon-nagyon koraira. Ez a legősibb nyelvi emlékünk a Biblián kívüli iratokból, Biblián kívüli forrásokból tulajdonképpen. De ez csak az érdekesség miatt jelzem, mert a lényeg nem annyira a szöveg, hanem bár a szöveg is természetesen, de az, amit ez a szöveg kifejezett. És most először szeretnék egy pár szót mondani az áldásnak a továbbadásáról, aztán majd folytatni még egy-két gondolattal. Isten ezt az áldó szöveget és vele az ő valóságos áldását nem közvetlenül valami mennyei szózatként intézte a szövetséges népéhez, nem is Mózes szája által akarta nekik elmondani, hanem kifejezetten Áron és fiai által. És Áron és fiai azután ezt, ahogy említettem, századokon keresztül gyakorolták is. Ahogy utaltam is rá, egy emelvényről mondták el mindig ezt az áldást, hogy lássa mindenki, aki ott van a közösségbe, és hallja mindenki. Ahogy a pap fölemelte a kezeit, úgy, hogy Áron az első szolgálatukba álláskor is, meg aztán később is olvassuk a Bibliában, hogy felemelte Áron a kezét, és úgy áldotta meg őket. Majd beszélek még erről külön, hogy ez mit jelképezett. De ez így maradt, aztán mondom, a jeruzsálemi templom lerombolása után is mindig a zsinagóga vezetői, azok fölmentek valahova, egy Duhannak hívják ezt a héberül ezt az emelvényt, amire fölálltak, és a magyar nép duhanolásnak nevezte ezt, amikor a pap elmondta, vagy a rabbi elmondta ezt az áldást az embereknek. És mindig fölment, és ott elmondta felemelt kézzel ezt a három mondatot tulajdonképpen. Ez nagyon fontos volt. Így adták tovább ezt az áldást, de amikor elmondják az emberek az áldást, elmondták ezek az emberek az áldást, akkor magát az áldást nem tudják továbbadni. Tehát amit a szavakat tovább tudják adni, de amit a szavak mögött van, majd belemegyünk abba, hogy mi van a szavak mögött, azt nem tudják odaadni, mert az áldás szavait ugyan tovább tudják adni, de az áldás nem tőlük jön. Pontosan erre utal az, hogy fel kell emelni a kezüket. És mit látnak a testvérek? Üres kezet. Üres kezeket látnak. Nem a rabbi áldotta meg a zsinagógai közösséget, vagy nem a lelkész áldja meg az ember, a lelkésznek üres a keze. Én csak az áldásnak a szövegét tudom elmondani nektek, de aki adja, az ő, akire egyébként a felemelt kezek is tulajdonképpen felmutatnak, Istentől jön az áldás. Ő az áldásnak a tulajdonképpeni forrása. Áron és fiai, vagy a rabbik, vagy akár én magam is, vagy akárki közülünk áldást mond az övéire, az nem adja az áldást, az csak az áldás szavait tudja elmondani nekik. De ez is nagyon fontos, nagyon is fontos. Az Úr tudja megadni az áldást. Az áldás, testvéreim, az ha így a Bibliába belegondoltok, nagyon sok mindent lehetne mondani, és én itt egy kicsit így szenvedek, hogy pontosan mit mondjak el belőle, mert nagyon sok mindent föl is írtam magamnak, de azért megtalálom, hogy ez egy olyan dolog volt a zsidó emberek számára is, meg minden hívő ember számára azóta is, ami egy titokzatos dolog. Ez egy titokzatos dolog. Az áldás valami titokzatos dolog, de egy olyan dolog, ami Istentől származik, Istentől jön, és teljessé teszi valahogy az embernek az életét. Sőt, ki teljesíti az embernek az életét. Ez, aki olvassa ugye a Szentírás, találkozik ezzel, hogy Jákob az édesapját, Izsákot is kész volt becsapni annak érdekében, hogy megszerezze az apai áldást, ami Isten áldása volt tulajdonképpen. Korábban a testvérét, aki elsőszülött volt, ugye Ézsaut is szépen megvezette, és egy tál lencsér eladta neki az elsőszülöttségi jogát, vagyis ezt az áldás jogát. Látszik, hogy Jákob foggal, körömmel küzdött azért, hogy övé legyen az áldás. Az atyai áldás. Hát Isten áldása volt az elsőszülöttségi áldás. Mindenre kész volt érte. Amikor jön vissza a menekülése után, emlékeztek erre, hogy a jobbók révénél tulajdonképpen az Úr állítja meg őt, és ott is egy nagy csata folyik le Jákob és az Úr között, birkóznak, és mondja Isten a Jákobnak, engedj el engem, és Jákob mit mond? Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Tartja az Urat... Nem is tudjuk ezt, hogy mi volt ez pontosan, nem tudjuk, de valahogy Isten a kezébe adja magát, és ott tartja, és Jákob azt mondja, nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz, mert nekem az áldásod mindennél fontosabb. Ha az nincs meg, akkor mindenem oda. Minden elveszett. És ez egy olyan csodálatos dolog, testvéreim, hogy az áldás valóban valami Istentől jövő, természetfeletti, titokzatos dolog, ami rászáll a hívő embernek az életére, és valahogy az ember életét elkezdi kiteljesíteni. Hogyha nincs áldás, akkor a helyén az átok van, ami pedig elkezdi az embert fölemészteni, tönkretenni. Az áldás meg elkezdi az embert fölépíteni, gyarapítani lelkileg is, testileg is. Ez is nagyon fontos dolog, hogy mindjárt belemegyek ebbe is egy picit, hogy az áldás az egy ilyen üdvösség felé vívő isteni erő. Nem is tudom, hogy olyan titokzatos meg. Isten ezáltal visz bennünket a teljesség felé, az áldásai által. A kiteljesíti az életünket, úgy is mondhatnám, hogy boldoggá teszi az életünket, úgy is mondhatnám, hogy üdvözít bennünket már a Földön, valami olyan állapotba juttat el minket, amit nem is gondoltunk volna. És aztán utána az áldás még tovább megy, mert kiteljesedik rajtunk a mennybe. És az üdvösségbe torkollik tulajdonképpen. Tehát az áldás valami olyan pozitív, isteni hatás az emberre, amit egyszerűen nem lehet semmivel se bepótolni. Nem lehet ki se vívni, hogy így mondjam, lekényszeríteni az embernek saját magára. Ezt vagy adja neki Isten, vagy nem adja. De az biztos, hogyha adja az életét, egyre teljesebbé, egyre kibontakozóbbá teszi. Amikor Isten Ábrahámmal beszél, hogy egy kicsit Ábrahámra is térek, azt mondja neki, hogy majd ez és ez történik veled, és végül békességgel szállsz sírba. Ez azt jelenti, hogy az áldásaim oda juttatnak téged, hogy az élettel teljesen megelégedve, semmit nem kívánva már, tökéletes boldogságba fogsz a sírba szállni. Olvassuk ezt utána az egyes nagyobb bibliai szereplőkkel kapcsolatban, hogy az élettel betelve szálltak sírba. Ez nem azt jelenti, hogy megunták az életet, vagy ráutak, hanem azt mondták, hogy most már kész vagyok menni. Nem vágyom semmi másra itt a Földön. Mindent megkaptam. Most már megyek haza Istenhez. Nincs semmi kívánságom, semmi vágyam, mert Isten mindent betöltött. Kiteljesítette az életemet. Értitek, hogy nem kétségbeesve haltak meg foggal, körömmel ragaszkodva az életet, hanem betelve az élettel. Jákobnak a halálát írja le így a Biblia, hogy megáldotta a fiait, aztán lefeküdt az ágyra, azt meghalt. Fölhúzta a lábait az ágyra, és meghalt. Semmi tragédia, meg nem tudom micsoda. Betelt az élettel, mert az áldás kiteljesítette az életét. És ha ígértem már Ábrahámotnál, hogy elmondom, ugye önálla lehet a legjobban látni talán, hogy Isten áldása az lelki és testi áldás. Tehát Ábrahám lelki természetű áldásokat, ajándékokat is kapott Istentől, de testieket is, földieket. Tehát ő földiekben, anyagiakban nagyon meggazdagodott. Őnála nem volt gazdagabb ember abban az időben, azon a vidéken, ahol ott nomád emberként élte az életét. De ugyanakkor Ábrahám lelkileg is meggazdagodott, mert milyen hite volt neki, milyen gyermeki hite volt neki, ez is egy áldás. Milyen ígéreteket kapott Istentől, amikre fölnézett, hogy annyi utódod lesz, mint égen a csillag. Kinézett az éjszakai égboltra, és számolgathatta a fényszennyezés nélkül, meg légszennyezés nélkül, hogy hány csillagot lát. Megígérte neki Isten, hogy hazád lesz majd. Megígérte neki, hogy lesz egy utódod, amely utód az egész világnak, az egész emberiségnek az áldására lesz majd. Milyen gazdagság ez? Isten ígéretei lelkileg gazdagították. Tehát vannak Istennek ilyen testi áldásai, meg vannak lelki áldásai, lelki természetű áldásai, megfogható és nem megfogható áldásai. De ezek azok, amik egy ember életét teljessé teszik. Szokták az áldást az esőhöz is hasonlítani, hogy az felülről jön, és aztán megöntözi a növényeket, a fákat, felüdíti a levegőt, és ez egy ilyen csodálatos ajándék Istenként. Isten ígéri Izrael népének egyébként, hogy az Úr megnyitja neked az eget és esőt, ad áldás gyanánt. Ez áldás lesz. És azt mondja Mózes 5. könyvében, hogy ha majd ott leszel az ígéret földjén, és elveted ott a magot, nem kell fáradtságos munkával öntöznöd, mint a kertben a zöldségeket, ahogy Egyiptomban tetted, mert ott megnyitom fölötted az eget, és majd én öntözöm őket. És ez annyira szép, hogy visszajön az egyik ilyen ébredési énekünkből, hogy záporként hull majd az áldás, így szól a mindenható, de így is szól, ez egy bibliai idézet, felülről jön. És ezt nem lehet pótolni azzal, hogy merigetjük a csatornákból a vizet. Lehet taposó malomba élni az életet, meg el lehet jutni valahova, nem? Tehát lehet gazdagságot szerezni, házakat, autókat, mit tudom én mi, sok mindent, de az áldást nem lehet, nem, az felülről jön, vagy nem jön. Tehát akkor dolgozhatunk látástól vakulásig, és az életünk mégis úgy érezzük, hogy valami hiányzik. Valami nagyon hiányzik belőle, nem teljes az életünk, és egyre inkább nem teljesebb, mert az átok emészt minket, mint Isten ellenségét, és nem az áldása, mint az Isten szövetségeseit gyarapít bennünket. Még egy pillanatra térjek vissza oda, hogy Áron és fiai feladata volt az áldás elmondása, Istené pedig az áldás tartalmának a teljesítése, vagyis a konkrét áldások, ajándékok, így is mondhatom, megadása a népnek. De ez az ároni papság, ez Jézus eljövetelével véget ért. Tehát ugye most már, hogy így mondjam, mi az áldás nem Árontól, meg utódaitól kapjuk, mert az csak egy előkép volt az ő papsága, Jézus főpapságának, hogy a zsidó levél leírja, az ő főpapságának volt az előképe. És ma kitől kapjuk az áldást? A mi főpapunktól, Jézustól. Az örökké való főpaptól. Minket nem Áron és fiai áldanak meg, hanem Jézus maga áld meg. Annyira csodálatos, testvéreim, ha olvassátok az igét, hogy Jézus, amikor elmegy a mennybe, mint meghalt, feltámadott Úr, hogy megy el? Áldja a tanítványait. És azok leborulnak előtt, és imádják őt. Lukács evangéliumában így olvassuk. Áldja őket. És azóta is így van, hogy Jézus Krisztus az, aki áldja az ő szövetséges népét. Hogy most zsidók közül, vagy keresztények közül, teljesen mindegy. Aki Jézusnak a szövetséges népéhez tartozik, azt ő megáldja. Ez egy nagyon különös dolog, testvérek, mert ebbe Jézus még az érzésem, hogy nem is olyan személyválogató, mint ahogy én azt gondolnám, vagy gondolnánk. Mert gondoljátok meg, hogy amikor Áron és fiai fölemelték a kezüket a zsidó emberekre, akik ott álltak előttük, és elmondták az áldást, abban a zsidó népben, akik ott áldást vettek az Úrtól, azok között voltak, akik igazi komoly hívő emberek voltak, de voltak olyan is, akik nem annyira. Nem mondta Áron, hogy na ez némelyekre vonatkozik, másokra meg nem vonatkozik. Hanem, hogy így mondjam, személyválogatás nélkül elmondta, és Istenre bízta, hogy teljesítse. És ma is így van, Jézus áldását, Jézus szövetséges népének el kell mondani. Aki közülünk meg van keresztelve, az ugyanolyan, mint egy zsidó, aki körül volt metélve. A körülmetélés helyébe lépett a keresztség. Mi? A keresztség az a szövetségnek a jel, hogy oda tartozunk Istenhez, Jézushoz. És akkor mondhatja nekünk Jézus az áldásnak a szavait, az áldásnak az igéit. Hallhatjuk ezeket. Az más kérdés, hogy beteljesül-e vagy nem teljesül be, de sokszor az az érzésem, hogy azokon is beteljesül sok áldás, akik nem foglalkoznak Jézussal, vagy Istennel igazán. Mégis Isten jóságos hozzájuk, és ad nekik olyan kincseket, meg olyan ajándékokat, amiket egyáltalán nem szolgáltak meg, vagy nem, de mégis adja nekik az Úr. Hogy hát, ha egyszer föleszmélnének, és megtérnének ő hozzá, visszatérnének ő hozzá teljes szívükkel. Az áldás továbbadása. Átlépnék a második pontra, mert beragadok ebbe a gyönyörű témába, legalábbis nekem gyönyörű, de remélem nektek is az. Az áldásnak a tartalma a második pontom, amiről szeretnék egy kicsit szólni. Az áldásnak ez a szövege, ha nézitek a szöveget magatok előtt, az tulajdonképpen három, ahogy mondtam is nektek, három mondat tulajdonképpen. Az első mondat 3, a második mondat 5, a harmadik mondat 7 szóból áll össze. 7 héber szóból. De nem ez a nagyon lényeges, hanem mindegyik áldásnak mindegyik mondatnak két része van. Az egyik, az első része, mindegyik mondatnak Istennek a népéhez fordulását fejezi ki. Amikor azt mondja, áldjon meg téged az Úr. A második mondat hogy kezdődik? Ragyogtassa rád orcáját az Úr. A harmadik, fordítsa feléd orcáját az Úr. Tehát valamit az Úr cselekszik, rá tekint. Úgy lehetne összefoglalni ezt a három mondatot, amik tulajdonképpen szinonimák, ugyanazt akarják mondani, hogy Isten valami érthetetlen szeretettel, jósággal forduljon a nép, vagy fordul az ő szövetséges népe felé. Áldjon meg téged az Úr. Ez áldás azt jelenti megajándékozni valakit. Forduljon feléd ajándékozón az Úr. Az, hogy ragyogtassa rád orcáját a héber gondolkodásba, az a szeretetnek a kifejezés. Akit szeretett, arra ragyogó orcával nézett, így mondták. A ragyogó orcával nézett, szeretettel forduljon feléd az Úr. Az, hogy fordítsa rád orcáját az Úr, a harmadik, az a barátságot jelenti. Akire ránéztek, az azt jelenti, hogy barátkozom veled, barátilag nézek tereád. Tehát értitek, hogy Istennek hogy ő így fordul a népe felé, ezzel a szívbeli attitűddel, indulattal, teljes szeretettel, barátsággal, jósággal, jó indulattal, amit nem lehet elképzelni se. És miután ezt megértjük, akkor utána lássuk azt, hogy Istennek ebből a szeretetteljes, kegyelmes, irgalmas, jóságos odafordulásából milyen ajándékok származnak. Először azt mondja, ajándékozzon meg téged az Úr, mivel? Oltalmazzon meg, védelemmel. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Védelmezzen az Úr. Ha képet kellene mondanom nektek, akkor amit el tudtok képzelni, hogy mit akar jelenteni a szöveg, akkor a jó pásztor történetére gondoljatok, amit mondjuk a 23. Zsoltárban azt mondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, és Jézus is beszélt utána, én vagyok a jó pásztor. Ahogy a jó pásztor oltalmazza, védelmezi a jót, ebbe sok minden benne van, nem tudom most itt ezt kibontani előttetek, de benne van, hogy minden jóval ellátja. Az őrzés, a védés, a pásztor részéről azt jelenti, hogy minden jóval ellátja a juhait. Friss víz, legelő, megnézi őket, hogy nincs-e sérülés, gyógyítgatja őket, nézi, elveszette, nem veszett el. Ha véletlenül elgyengült, osztott, beakadt valóva, elmegy, megkeresi, fölteszi a vállára. Mindez az őrzésnek egy ilyen pozitív oldala, de persze benne van a másik oldal is, hogy megvédelmezi őket az ellenségtől. Védelmezi a pásztor a farkastól, medvétől, ettől, attól, hogy Dávid tette annak idején, amikor még pásztorként funkcionált. Tehát Isten itt azt akarja ígérni a népének, és azt ígéri a népnek, hogy én foglak titeket védelmezni és őrizni, és ezért én mellettem tökéletes biztonságba érezhetitek magatokat. Ez már akkor, amikor a pusztába vándoroltak, akkor is jelentőségteljes volt, mert ott voltak az amálekiták, meg a midiániták, meg mit tudom, mindenféle népcsoportok, akik ott lestek a sziklák mögül, hogy tudnának lesből lecsapni ugye Izraelre, és kárt okozni nekik, és megakadályozni az ígéret földje felé vonulásukat. De Isten mindig megvédte őket. A későbbiekben is Isten mindig megvédte az ő népét. És addig védte őket, amíg meg nem érkezett közülük az, akinek meg kellett érkezni, Jézus. Aki megvédelmez bennünket. Azt mondja, minden nap ti veletek vagyok a világ végezetéig, és ez egy csodálatos védelmet jelent nekünk, és abban a tudatban lehetünk mi, hogy Isten véd bennünket. Most elindulunk egy új évre, azt se tudjuk, mi van előttünk, de Isten tudja. Nem mondja meg nekünk, de annyit mond, hogy veled leszek, és őrizlek téged, megvédelmezlek téged, megajándékozlak a védelmemmel. Elég ez nekem? Nekem elég. Nem tudom, nektek elég, de nekem elég. Én meg foglak védeni. Aztán nyilván, hogy ezt még bontogathatjuk, mert gondolkozzatok rajta, mert nekünk annyira most talán vannak fizikális ellenségeink is, mint keresztény embereknek, de sokkal nagyobb teherként nehezednek ránk a lelki, szellemi ellenségek, akik a keresztényeket szorongatni akarják, és le akarják őket beszélni Jézusról, meg a hitükről, meg az engedelmességről. Ezek ellen a láthatatlan démoni, sátáni ellenségek ellen, akik sokszor emberi formát öltenek, ezek ellen van védelmünk. Nem kell félnünk, nem kell aggodalmaskodnunk. Biztonságban vagyunk. Így indulhatunk el. Ajándékozzon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, őrizzen meg tégedet. A másik dolog, amit olvasunk a második mondatban, ez a kegyelem. Ugye ragyogtassa rád orcáját az Úr, forduljon feléd ezzel a egyedülálló szeretetével, és könyörüljön rajtad. Irgalmazzon neked. Hát azt látjuk, testvéreim, hogy Izrael népének erre az irgalomra igen nagy szüksége volt, mert különben az első kanyarba elvesztek volna a pusztai vándorlás során. De Isten olyan irgalmas volt hozzájuk, hogy mindig megbocsátotta nekik a lázadozásaikat, a morgolódásaikat, a hitetlenségüket, az engedetlenségeiket, azt a borzasztó hálátlanságot, amivel voltak felé. Nem? Isten irgalmas volt hozzájuk. És aztán Izrael népének, ahogy adja a rende, adja Isten a Mózes által a törvényeket, megmondja, hogy én irgalmas leszek hozzátok az áldozatokra tekintettel, és megadja nekik az áldozatokat, amikre tekintettel irgalmaz nekik, de ezek az áldozatok kire mutatnak előre? Jézusra, Jézus kereszt áldozatára, akiért Isten irgalmas az ő népéhez, és kegyelmes. És nem ebből éltek a zsidók, nem ebből élünk mi is, a kegyelemből, mindent ennek köszönhetünk. A kegyelem az, amelyik elhív minket, Isten kegyelme hív el minket, hogy higgyünk benne, hogy adjuk neki a szívünket. A kegyelem tisztítja meg a szívemet, a szívünket a bűneinktől. Az mossa el a bűneinket. A kegyelem az, ami igazzá nyilvánít bennünket. Nem érdemeljük meg. Megigazít, igazzá nyilvánít minket is. A kegyelem az, amelyik megőriz minket a hitben, megtart minket az üdvösségre. A kegyelem az, amelyik megszentel minket az életünk folyamán, változtat minket. Nem ebből élünk? Mit érdemlünk mi Istentől? Te semmit az ég egy világon nem érdemlünk. Egy nagy botot érdemelnénk a fejünkre. De nem azt kapjuk, mert Istenünk kegyelmes. És Isten itt azt fejezi ki Izrael népének is, meg nekünk is az ő szövetséges népének, hogy én úgy leszek veled, mint a te kegyelmes urad. Nem csak, hogy védelek a hatalmammal, mert már kiegészíti, védelek is, de mint kegyelmező úr leszek veled. Így tartok veled az utadon, ebbe az évbe is. És erről előre kezeskedik, hogy így mondjam, ezt előre megígéri nekünk. Nem jó így indulni? A kegyelem fog ebbe az évbe is hordozni. És a harmadik dolog, testvérek, ez a békesség. Fordítsa feléd orcáját az Úr, vagyis barát teljes jó indulattal, szeretettel fordulva feléd, adjon neked békességet. Adjon neked békességet. Itt a békesség, testvérek, a salom szó. És ez a salom szó, ez sokkal mélyebb jelentésű, mint a magyarba, ezt gondolnánk. Mert a magyarba békesség, mit értünk rajta? Hát, hogy kicsit úgy megnyugszik a lelkünk, kicsit úgy megnyugszunk, kicsit békességünk lesz. Egy olyan, de aztán kimegyünk, aztán bekapcsoljuk a tévét, az mindjárt elillan a békességünk, és már is fölkutyulódunk, fölkavarodunk. Vagy békességen azt értjük, hogy nincs háború. Nincs háború, akkor béke van. Most itt Magyarországon béke van, mert nincs háború. De a Bibliában, testvérek, a bibliai salom szó az nem egy ilyen futó érzelmi állapotot jelent, nem is a háború hiányát, hanem azt jelenti, hogy az inkább pozitív töltésű ez a szó. Azt jelenti, hogy mindene megvan az embernek. Mindene megvan lelkileg is, testileg is, ez egy állapotot ír le. Tulajdonképpen mondhatnám úgy is, ha jól értitek, az üdvösségnek az állapotát, de már a Földön is lehet valaki egy olyan állapotba, hogy mintha az üdvösségben lenne. Benne, magába foglalja ez a szó azt az állapotot, amikor az embert nem fenyegeti semmi, amikor biztonságban van, amikor meggyógyul, amikor egészséges, amikor anyagilag is megvan a betevő falatra a pénze. Tehát mindenféle olyan feltételnek a biztosítását jelenti, amitől az emberi élet, hogy így mondjam, jó lesz, vagy szép lesz, na, így mondanám, szép lesz. Amikor a zsidó emberek ma is, ez még a mai zsidó nyelvben is benne van, mert amikor találkoznak egymással, ugye magyarban is kérdezik, hogy hogy vagy, akkor ők azt kérdezik, má salomka. Azt jelenti, hogy van a békéd? Hogy áll a békéd? Szó szerinti fordításban, úgy is mondhatnám egy kicsit, békességed van? Salomod van? Hát ez kicsit, értitek, mert mély tartalmú, mert ebben mindent beleértenek, ami megvan mindened, ami kell ahhoz, hogy boldog legyél, hogy szép legyen az életed. Többet jelent, mint hogy hogy vagy most itt. Megvan mindened, ami a békességedhez kell. És na, pont ez a dolog, amit Isten nekünk itt megígér. Értitek, hogy fordítsa fel, és adjon te neked salomot. És Isten adni akar nekünk a salomot, a békességét, azt a békességet, ami ő benne van. Jézus mondja a tanítványok, azt a békességet hagyom, a békességet hagyok nektek, de nem azt a békességet, vagy nem úgy adom, hogy a világ, hanem én a magam módján adom, és azt a békességet, ami bennem van, meg az atyában van, az ő békességét adom nektek. Azt a békességet, amit Jézusról látunk egyébként, hogy ő soha nem volt semmivel elégedetlen. Mindig pedig nagyon szegényen élt, nagyon egyszerűen élt, és bármi történt vele. Mindig egy olyan békesség sugárzott a szavaiból, meg a tetteiből, meg meggyőződésem, hogy a tekintetéből is, amit nem lehetett megrendíteni. Teljes harmóniában volt ez az ember, illetve Isten ember. Békessége volt. A szó legigazibb értelmében, még a kereszten is. Ez, ha egy képet kellene erre is mondanom, erre is elém jött egy ilyen kép, hogy nem tudom, van-e valakinek ilyen élménye, de a salomot érezheti egy gyermek, amikor az anyukája fölé hajol. Este az ágyba fektette, fölé hajol, és megsimogatja a kis fejét, megpuszígatja az arcát, betakargatja, talán mond egy rövid imádságot fölötte, jó éjszakát kíván neki. És akkor a gyermek elernyed, hogy így mondjam. Tehát úgy, akkor ott már neki nem kell semmi. Akkor már el tud aludni. Megnyugszik. Békéje van. Úgy érzi, minden rendben van. Itt van az anyu, meg a szeretete. Körülölel engem. Szépen be vagyok takarva. Meleg takaró alatt. Itt minden jó. Itt minden szép. Békessége van. Lehet, hogy ez csak egy ilyen furcsa kis kép, de talán segít elképzelni. Mit ígér nekünk Isten? Azt, hogy így érezzük magunkat az életbe. És így, ilyen állapotban legyünk. Békességet ad neked. Hát látjátok, milyen gazdag tartalmú ez a... Nem is tudjuk ezt fölfogni. Biztos sokat lehetne róla beszélgetni, ha tudnánk most itt. Isten áldásának a továbbadása. Az volt az első pont, és akkor másodszor Isten áldásának a tartalmáról mondtam egy pár szót, amivel útra bocsát most bennünket is ebbe az új évbe. Azt mondja, én szeretettel fordulok felétek. Feléd is, de felétek is. És megajándékozlak benneteket az oltalmammal, védeni foglak. Én megajándékozlak titeket a kegyelmemmel, ami az a meg nem érdemelt szeretet, amit nem, de én ezzel foglak titeket, és ennek az ára Krisztus volt, de ezzel a kegyelemmel foglak átölelni titeket egész évben. És megadom nektek a békességet, ezt az átfogó testi-lelki nyugalmat, ami majd kiteljesedik a mennybe. Már itt érezhetitek ezt, és már itt tapasztalhattok ebből valamit. Megadom nektek ezeket. Na, értitek, hogy miért mondtam az elején, hogy az áldás szövegét el tudták mondani Áron fiai, de ezeket megadni... Ki tudja? Hát egyedül az Úr tudja. És akkor végül még egy pár gondolatot engedjetek meg az áldásnak a hatásairól, hadd mondjak. Amikor ez az áldás elhangzik, akkor Isten azt mondja, ez a legmegdöbbentőbb, vagy nem is tudom, ez egyik legmegrázóbb igehely szerintem a Bibliába, mert azt mondja Isten, hogy amikor elmondjátok ezt az áldást, akkor így ezzel teszitek rá Izrael fiaira az én nevemet, mondja Isten. Az új fordítás már kicsit felszínesebb, mert azt mondja, hogy így mondjátok el az én nevemet Izrael fiai előtt, de a Károli fordítás az sokkal képszerűbb és jobban megragadja a szövegnek az értelmét, hogy így tegyétek rejá Izrael fiaira az én nevemet. És én megáldom őket, mondja. Így tegyétek rájuk a nevemet, és én megáldom őket. Így tegyétek rá a nevemet. Az áldásban háromszor van benne az Úrnak a neve. Mégpedig a Jahve név, amit a zsidók nem mondtak ki, Adonájt mondtak mindig helyette. Ez Istennek az ember felé, Istent abba a viszonyulásába írja le ez a név, amikor az ember felé szeretettel és jósággal fordul. Elmondják háromszor, és ezzel rátettétek az én nevemet a zsidó népemre, az én szövetséges népemre, mondja Isten. Mintha rápecsételtétek volna a nevemet, de nem egy pecsét ez, mert nem egy pecsétbe részesül Izrael nép, hanem magában, Istenben, mert a Bibliában az Isten neve magát Istent jelent, és ha Isten azt mondja, hogy így teszitek reájuk a nevemet, akkor azt jelenti, hogy így adom magamat Izraelnek én. Nem csak a nevemet adom, hanem benne magamat adom nekik. A zsidó gondolkodásban ez egy rendkívül fontos dolog. Ha találkoztok ezzel, hogy ott lesz az én nevem, azt mondja az Úr a Szent Sátorról, meg a szövetség ládáról, hogy ott lesz majd az én nevem. Az nem azt jelenti, hogy egy név ott lóg vagy valami, hanem azt jelenti, hogy ott leszek én magam. A mi fejünkben elválik sokszor a név meg az ember, bár azért igyekszünk összekapcsolni egymással, hogy Csiposete Zoltán az a fejetekben az engem jelent. Általában nem választjuk el, de az Isten nevére is így kellett a zsidóknak gondolni, hogy Isten neve, az Úr neve, az ő maga. És nekünk mit kell csinálni? Az Úr nevét meg kell szentelni például. Vagyis őt kell megszentelnünk. Nem egy nevet kell megszentelnünk pusztán, hanem őt magát kell megszentelni azzal, hogy engedelmeskedünk neki és dicsérjük őt. Így tegyétek reájuk a nevemet. Így adom nekik magamat. Magamat adom nekik. Magamat közlöm velük. És ez testvérek egészen döbbenetes, hogy az áldásban Isten odaadta magát Izraelnek, és ugyanez igaz ránk is. Az elején mondtam, hogy Jézus áld bennünket, mert ő a mi főpapunk. Ő áld bennünket. De amikor áld, akkor ránk helyezi a nevét. És ez azt jelenti, hogy nekünk adja magát. Jézus nekünk adja magát. És mit mond a Pál apostol? Azt mondja az Efézusi levél első részében, hogy Isten nekünk mindent Jézusban ad ide. És amikor mi Jézust megkapjuk, mindent benne kapunk meg. Ez visszhangzik azokban az énekeinkben, például a 300. dicséretben, hogy benned mindent megnyerek. Vagy a 460. dicséret, hogy kincset lejjek benned én. Cseri Kálmán mondta, hogy az egész életünk, a hívő élet nem más, mint egy csomagbontás. Amit Jézusba kaptunk, azt kezdjük egyre jobban megismerni. Nekünk adja magát, és ennél többet nem adhat. Nem is csak arról van szó, hogy adja a védelmét, értitek? Meg nem is csak arról van szó, hogy adja nekünk a kegyelmét, meg adja nekünk a békességet, hanem azt, ezeket önmagába adja oda. Nélküle nem lehet hozzá, vele hozzájutunk. A nevemet tegyétek rá, és én velük leszek. És hogyha valakire rákerül a név, ez egy másik következmény, már testvérek, ez megváltoztatja az embert. Akire rákerül Istennek a neve, az megváltozik az az ember. Amikor Jákobot megáldja az Úr, Jákob megváltozik, és rögtön új nevet kap Istentől, Izrael lesz a te neved. Csaló voltál, mert a Jákob neve azt jelenti csaló, lett az új neve, az áldás után Izrael, azt jelenti Isten harcosa. Jákob megváltozott az áldástól. És az áldás, testvérek, minket is megváltoztat. Ha megadja nekünk az Úr saját magát, ha Jézusba részesülünk, onnantól például mi az ő áldására elkezdünk azzal válaszolni, hogy elkezdjük áldani őt. Mi nem tudunk neki adni semmit, amikor az ember áldja Istent, az azt jelenti, dicséri őt, magasztalja őt, tiszteli őt. Mi ezt tudjuk neki adni, ennyi van. Ő nem is szorul rá egyébként a részünkről semmire. De megváltoztat minket, akik addig magunkat dicsértük. Valaki mondta nekem, egyszer elmentem valahova, és ott volt a család fő, és nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert amikor ő megszólalt, állandóan önmagáról beszélt. Semmi más nem tud, csak a maga életét tudta elemezni, és egy idő óta úgy megváltozott, mert amikor most elmegyünk hozzá, már nem magáról beszél, hanem megkérdezi, hogy hogy vagyunk, meg esetleg még az Istenről is lehet vele beszélni. Valahogy, akit a kegyelem megváltoztat, vagy az Isten áldása megváltoztat, az elkezdi őt, az áldást áldással viszonozni, sőt, még az egyes ember elkezdi a másik embert is áldani. Jákob is, menjetek vissza a Bibliába, hogy megbékül a testvérével, és a testvére is vele. Az áldás, az áldott ember az másoknak válik áldásává. Másokat is elkezd tudni dicsérni. Meg másoknak is elkezd valahogy használni. Megváltoztat minket az áldás, testvérek, és ez egy csodálatos jó változás. De nem is csak erről van szó, hanem arról is, hogy akit Isten megáld, azzal közösséget alkot. Már nem csak, hogy Isten alkot közösséget, hanem az áldott emberekből alkot egy közösséget. Ez is egy annyira érdekes dolog, testvérek, itt ebbe az áldásba, hogy figyeljétek meg, hogy így helyezzétek az én nevemet Izrael fiaira, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, fordítsa feléd, ezek mind egyes szám te reád, egyes szám második személy, te feléd. De ez a népnek szól, de úgy kezeli a népet, mintha egy ember lenne. Azt mondja a Herz nevű rabbi, hogy az Istennek az áldása egyé teszi Izrael népét. Nem csak egyénekre vonatkozik, hanem az egész népet, az egyénekből álló népet egyé teszi az Isten áldása. Egyként kezeli őket Isten. És ez ugyanez érvényes reánk. Olvassuk a Bibliában, hogy Jézus, ha megáld minket, testvérek, ő egyé tesz bennünket önmaga által. Az Efézusi levélbe olvassátok, emlékeim szerint a 4. részt. De lehet, hogy a 6., nem tudom most már. A 6. részt talán. Ott van az elején, hogy Jézus egyé teszi az Istennek a népét. A benne hívőket, mindegy, hogy zsidó, nem zsidó, ez, az, amaz, egyé tesz minket az Isten áldása. Itt is, amikor a templomba én elmondom nektek, de ha Isten áld benneteket, akkor egyé tesz minket egymással. Megszünteti ezt az izolációt, amiben egy csomó ember él, hogy én magamba vagyok, magányos vagyok, nem törődik velem senki, nem szeret. Nem, te beletartozol ebbe a nagy egészbe, az én népem közé tartozol. Az áldás közösséget teremt, testvérek. Ez már látszik a Bibliában is, hogy amikor már csak így köszöntek egymásnak, például Saulról olvassuk többször, hogy így köszönt Dávidnak, meg ennek annak, hogy áldott vagy te, akkor ez azt jelentette, hogy én téged befogadtalak. A keleti ember, ha azt mondta valakinek, te áldott vagy, azt jelentette, te befogadlak, számíthatsz reám. Ha ezt megszegte valaki, az a főbejáró bűn volt. De áldott vagy te. Ez már emberek között is közösséget teremtett a nomád népek között, ez a megnyilvánulás. Hát közöttünk is így van, testvérek. Isten összeköt bennünket egymással, az áldása által. És nem csak az élőket köti össze, még lehetné ezt tovább mélyíteni, mert amikor Jákob megáldotta a fiait, és utána meghalt, az azt jelentette az áldás, hogy a fiai is egyek lettek az áldás által, egyesítette őket, de a fiait vele is egyesítette az áldás, aki meghalt. Az előttük elment hívőkkel is az Úr áldása egyesít. Sőt, az Izsáknál is, meg Jákobnál is, amikor áldja, a jövőbe is tekint, a meg nem született utódaira, még azokra is, azokat is belecsatolja Isten ebbe a közösségbe, az ő népébe. Ők is oda tartoznak, a meg nem született hívők, ők is oda tartoznak már, az áldás révén. És végül még egy dolgot hadd mondjak el, mert ez is nagyon fontos, hogy amikor megáld valakit Isten, akkor ez egy hatalmas feladatot jelent, testvérek. Mert ha így olvassuk itt az igében, hogy így helyezzétek reá Izraelre az én nevemet, és én megáldom őket, akkor ez azt jelenti, hogy Izraelnek, meg az Isten mindenkori népének nekünk is hordoznunk kell Isten nevét. Ha ránk a helyezve az Úr, hogy így mondjam, ránk bízza magát az Úr, akkor nekünk őt hordozni kell. Hordozni kell. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ez nem valami olyan nagyon könnyű dolog, mint ahogy az első pillanatra látszik. Mert egyfelől igaz, ez kiváltság, hogy én az Urat hordozhatom, és az Úr hordozó emberként járhatok ebbe a világba, és rámutathatok, és őt dicsőíthetem, és a nevéért síkra szálltok, de ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy az ember kapja azt, amit az emberek Istennek szánnak, de mivel Isten nem tudják megfogni, ezért az ő embereit bántják, és üldözik, és kínozzák, és szögezik keresztfára. Értitek? Hordozni az Úr nevét az Izrael számára jelentette a, nem csak az előnyöket, hanem a szenvedést is jelentette. A kínlódást is jelentette. Lehet, hogy sokszor azt kívánták volna, bár csak meg ne áldott volna minket az Isten önmagával, mert ezért kell annyit gyötrődnünk és szenvednünk. És lehet, hogy sokszor keresztények is oda juthatnak, hogy biztos, hogy kellett ez nekünk. Amikor kínozták őket, meg oroszlánok elé, meg nem tudom, meg mit csinálnak, elvágják a torkukat a tengerpartján, meg egyebeket csinálnak. Kellett nekünk ez? Persze azt mondjuk, hogy kellett. Azt fogjuk mondani mindig, hogy kellett. De számoljunk azzal, hogy ez az áldás, ez hát egyfelől rózsaszín dolog, de ugyanakkor lehetnek árnyoldala is ennek a dolognak. De akkor is azt mondjuk, hogy akkor is áldj meg engem. Mert enélkül semmi vagyok. Enélkül fölemészt az átok, és a pokolba fogok kikötni. Áldj meg engem, Uram! Óriási kegyelem, óriási feladat, és óriási teher is lehet adott esetben, de mégis egy boldog teher, életre szóló küldetés, az áldás, és az áldás elnyerése. Hát, ha bezárom gondolataimat, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy így fordulsz hozzánk itt új év küszöbén. Megvalljuk, hogy egyáltalán nem érdemeljük ezt. Semmi nincs bennünk, amivel megérdemelhetnénk. Pont az ellenkezőjét érdemeljük. De köszönjük, hogy te nem érdemeink szerint bánsz velünk, hanem a te örökkévaló szereteted szerint, kegyelmed szerint. Jézus Krisztusunk érdeméért, ami áldott megváltón keresztje érdeméért. Köszönjük, hogy érte hallhatjuk mi is ezeket a szavakat, mint hogy hallhatta annak idején több ezer évvel ezelőtt Izrael népe is újra és újra. Köszönjük, hogy minket is ezzel bocsátasz most el. Köszönjük, hogy nekünk adod magadat, hogy magadban nekünk adod azt a védelmet, amit csak te tudsz adni nekünk, nem amulettek, nem babonák. Köszönjük néked, hogy nekünk adod magadat, mint ami kegyelmes Urunk, aki eddig is így hordoztál, és ezután is így fogsz hordozni minket. Köszönjük, hogy nekünk adod magadat, mint aki békességet adsz nekünk, nem csak a földi életben, hanem az örökké valóságban is. Mindent elrendezel, hogy szép életünk lehessen. Urunk, köszönjük néked, hogy eddig is ezeket tapasztaltuk, és hadd tapasztaljuk ezek után is. Adjuk oda neked most a szívünket, a lelkünket, az életünket, a testünket, hogy hordozzuk a te nevedet, ennek előnyeivel és úgymond nehézségeivel együtt. Hadd vállaljunk érted mindent, és hadd éljünk úgy a családban, a gyülekezetben, a munkahelyeken, a világban, mint akik hordozzák a te nevedet. Köszönjük Jézusunk, hogy neked köszönhetünk mindent, és azt az ígéretet is neked köszönhetjük, amit a Jelenések könyvébe adtál a te gyermekeidnek, amikor azt mondtad a filadelfiai gyülekezet tagjainak, hogy aki győz, arra felírom az én Istenem nevét, és a mennyei Jeruzsálem nevét, és ott áll majd az Isten templomában, mint egy hatalmas oszlop, és azt ígérted a tieidnek, hogy ott leszünk majd a mennyben, és a te neved lesz a mi homlokunkon, örökkön örökké, akinek mindent köszönhetünk. Segíts, hogy így tudjuk hordozni már itt a földön is a te nevedet ebben az új évben, és nagyon kérünk, segíts ebben, mert magunktól erre képtelenek vagyunk. Állj mellettünk, Urunk, és hordozz minket. Áldj meg önmagaddal és kincseiddel, bennünket, gyülekezetünket, családjainkat, egyházunkat, népünket. Könyörülj meg, és így légy velünk a te hatalmas és szent akaratod szerint. Jézus Krisztusért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. a mi mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindenkor örüljetek, ismét mondom, örüljetek az Úrban mindenkor. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy legközelebbi Isten tiszteleti alkalmunk az vasárnap lesz, ránk következő vasárnap 9 órakor szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Addig pedig örvendezzetek az új esztendőnek, meg még inkább annak, hogy az Úr velünk van. És így van velünk, hogy ma is hallhattuk.